olyan békeszerződés volt, amelynek a feltételeit a győztesek jelölték ki, és a veszteseknek a szempontjait általában és lényegében nem vették figyelembe.
A magyar delegációnak volt egyáltalán mozgástere abban, hogy bármi mást másként elérhetett volna a tárgyalások folyamán? Lehetett volna
másként? Én azt gondolom, hogy a magyar békedelegáció megtette azt, amit meg lehetett tenni. Nem igaz az a föltételezés, hogy egy nagyon merev állásponttal indultak volna el, aminek a lényeg az volt, hogy csak az integritáshoz ragaszkodnak, és ebből nem engednek. Az elutazás előtti minisztertanácson pontosan lefektették azt, hogy ez az induló pozíció, az integritáshoz való ragaszkodás. Ha ezt nem fogadják el a győztesek, akkor népszavazást kérünk, és ha a népszavazás elvét sem fogadják el, abban az esetben kompromisszumos tárgyalásokba bocsátkozunk. A békedelegáció egy flexibilis álláspontot foglalt el, amely nagyjából az integritástól haladt az etnikai elv irányába.
Idehaza mennyire volt felkészülve a lakosság arra, hogy az országból hatalmas részeket szakítanak el? Gondolok itt arra, ugye, hogy az igények, a környező országok igényeit, hogyha teljesen teljesítik Versailles-ban, akkor icipici, még ennél is kisebb Magyarország maradt volna. Ezt mennyire tudta a korabeli Magyarország?
A vezető elitnek elég pontos információi voltak a részben a háború alatti titkos szerződésekről, különböző ígéretekről, többek között azért, mert hát a 1917 után Leninék közé tették ezeket a titkos diplomáciai okmányokat. Azt nem tudták pont, hogy ugye a békedelegáció pontosan milyen határjavaslatokkal kezdett el tárgyalni 1919. januárjában, de azt, hogy a történelmi Magyarországot nagyon nagy mértékben át fogják szabni, és a döntően nemzetiségek által lakott területeket, meg még ehhez kapcsolódó más területeket is el fognak csatolni. Ezt úgy többé-kevésbé sejteni lehetett, és tudták is, tehát amikor a békedelegáció elmegy, akkor egymás között ki is jelentik, hogy hát itt nagy eredményeket elérni nem fogunk tudni, az egész tevékenységüket Párizsban úgy kell fölfogni, hogy dokumentáljuk az egész világ előtt, hogy mi ezt egy igazságtalan döntésnek tartjuk, a kényszer hatására aláírjuk, de igazságosnak elfogadni nem tudjuk, és ez lesz a jogalap ahhoz, hogy a későbbiekben ezzel ellen harcolni tudjunk.
Ráadásul véglegesnek sem tekintették a politikusok, hiszen ugye a II. Világháborúban Magyarország nagy részét visszaszerezte az elcsatolt területeknek. Most napjainkban mondhatjuk ezt, hogy véglegesnek tekinti Magyarország a trianoni határokat.
Valóban, a trianoni békeszerződés után nem sokkal már az 1920-as évek végén, nem csak magyar részről, más vesztes államok, sőt győztes államok részéről, Olaszország részéről is elindul egy olyan politikai törekvés, amely a versailles-i státuszkónak az átrendezésére irányul. Magyarország esetében ez 1938 és 1941 között négy lépcsőben valóban az elveszített területek jelentős részének a visszaadásához vezetett, viszont ezek a döntések olasz, illetve döntően német támogatással születtek meg, és a II. Világháborút a első és a II. Bécsi döntést hozó hatalmak elveszítették, vele együtt elveszített Magyarország is, és ezért 1947-ben egy újabb békeszerződést kötöttünk, mindig a Trianonra hivatkozunk, valójában a 47-es Párizsi békeszerződés fölvonult. Innentől kezdődően nem a trianoni békeszerződés az, amely Magyarország nemzetközi határait kijelölte, hanem a 47-es párizsi békeszerződés. A magyarságnak többsége, különösképpen az iskolázottabb értelmiségi rétegek körében, a trianoni békeszerződés elutasítottsága igen jelentős. Ugyanakkor ehhez hozzá kell tenni azt, hogy viszonylag kevesen, ehhez képest kevesen gondolják azt, hogy a jövőben valaha is ezek a határok megváltoztathatók lennek.
Mi lehet az oka annak, hogy több mint 8 évtized után sem sikerült teljesen, nem megbarátkozni, de mondjuk Trianon döntését elfogadtatni az országban?
Ez nem olyan meglepő. Az ilyen nagy katasztrófák egy nemzet életében, mint Mohács, Trianon és más nemzetek életében más hasonló traumák, ezek hosszú időn keresztül megemésztetlenek. Nem is a nyersanyagkincsek vagy a történelmi emlékek miatt, azok is fontosak, de elsősorban azért, mert a mai napig ezeken az elszakított területeken jelentős számú magyarság él, és ennek a magyarságnak a jogi státusza, politikai státusza annak ellenére, hogy az elmúlt években jelentős javulás következett be, ma is kívánni valókat hagy maga után. Én nem régen, néhány napja jöttem az a Finnországból, ahol hát látom azt, hogy 6% alatti a svéd lakosságnak az aránya, ennek ellenére teljesen társnemzeti státuszban van a több mint 90%-ot kitevő finnekkel, az oktatás szintjén két nemzeti nyelv van, kötelezően tanulják egymás nyelvét a diákok. Az élelmiszerboltokban minden élelmiszeren svédül és finnül, tévécsatornájuk van, egyetemeik vannak. Ha tehát egy ehhez hasonló, vagy a spanyolországihoz hasonló jogi elbánásban részesülnének, vagy majd fognak részesülni, akkor azt gondolom, hogy Trianon is ilyen értelemben veszíteni fog mozgósító erejéből, és lassan ez a trauma oldani fog.